A felvétel kedvéért a mai tanításnak a címe az első szeretet, vagy a témája. És ugye a dalokat azt szerintem hétfőn választottam ki, hogy mik legyenek ma. A téma az később lett kiválasztva, de mégis kettő dal is a Jelenések könyvéről szól. A második dal a Szent vagy című dal volt, az konkrétan ugye a Jelenések könyve első fejezetéből idéz, amikor Jánosnak a Patmosz szigetén egy látomása volt, ahol látta Jézust, és a tekintetében olyan volt, mint a tűzlángja, és van egy leírás, most nem ezt akarom felolvasni. Tehát az is a Jelenések könyvéből idéz, akkor itt az legutolsó dal is egy a Jelenések könyvében leírt jelenetet tár elénk, és dolgoz fel. Úgyhogy érdekes, mert én meg a Jelenések könyve második fejezetéből fogok olvasni most nektek. Tehát a második fejezetnek az eleje. És ugye itt vannak ezek, egyébként nagyon érdekes. A második fejezettől egészen tehát a második és harmadik fejezet, itt levelek vannak. Levél az ilyen gyülekezetnek, olyan gyülekezetnek, amolyan gyülekezetnek. És az első fejezetben egyébként János látomásában ott gyertyatartók, tehát 7 gyertya van, meg 7 gyertyatartó, amik között látja Jézust, és később kiderül, hogy ezek a gyertyatartók, ezek a gyertyák, ezek a gyülekezetek, és a gyülekezetek között, ugye a Jelenések könyve tele van ilyen képekkel. Jézus a gyülekezetek közösségében van ott, úgyhogy ennek a képnek a kibontása ez a néhány levél. Itt van az efézusi gyülekezetnek, szmírnai gyülekezetnek, pergamoni, tiatirai, szárdiszi, filadelfiai, laodiceai, ha nem olvastátok, még nagyon ajánlom, mert nagyon érdekes. És az efézusi gyülekezetnek szól az első levél, és ezt olvasnám föl nektek. Az efézusi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja, aki a jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 aranygyertyatartó között jár. Tudom a te dolgaidat, fáradozásodat, kitartásodat, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket. Kitartó vagy, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál el. De az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad. Emlékezz vissza azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, különben hamar eljövök ellened, és ha nem térsz meg, kimozdítom gyertyatartódat a helyéből. De az megvan benned, hogy gyűlöld a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Bocsánat. Szoktak ugye erről beszélni, az első szeretet, és ugye legtöbbször, igazából mindig, az emberre vonatkozóan beszélnek erről. Hogyha az igét, hogy is mondjam, megfelelően akarjuk kezelni, értelmezni, itt egy gyülekezetről van szó. Ezt egy gyülekezetnek írja János. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy helyén való az az értelmezés, hogy egy adott emberre nézzük ezt. Tehát, és elsősorban erről fog beszélni, hogy egy adott emberre vonatkozóan, de ki fogunk kacsingatni arra, hogy egy gyülekezetre ez hogyan értelmezhető. És miért még belemennénk így nagyon ebbe az egészbe, hogy akkor mi hogy... Ez egyik dolog, amit meg kellett tanulnom, hogy az igében, egy üzenetben a nyilvánvalót vegyem észre. Mert sokszor, nem tudom miért, de sokszor az volt, hogy mindig a részletekből mit lehet összerakni, és az ember a fától nem vesz észre az erdőt. Mikor ott van egy tök egyszerű, kérjetek és adatik. Ennyi az üzenet, kérjetek és adatik. Tehát, hogy nem kell, itt az az üzenet, amit a nyilvánvaló ebben, hogy Isten azt akarja, hogy szeressük őt. Ez a nyilvánvaló. És ez, erről egy picikét itáljunk meg, és beszéljünk erről, hogy Isten vágyik a mi szeretetünkre. Ugye, ha megnézzük a nagy parancsolatot, hogy mi, ugye, amikor a Jézus, azt hiszem három vagy talán négy evangéliumban is olvassuk azt, ahogyan megkérdezik tőle, hogy mi a legnagyobb parancsolat. És Jézus ugye az Ószövetségből idéz, a törvényből idéz, hogy Halló Izrael, az Úr egy Isten, és szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből. A második legnagyobb parancsolat pedig ez, szeresd fel a barátodat, mint magadat. Nincsen ezeknél nagyobb parancsolat. Ezt mondta Jézus. Tehát ez például azt a kérdést tök jól a helyére teszi, hogy melyik jön először, az embertársainknak a szeretete, vagy Istennek a szeretete? Az első parancsolat, Istennek a szeretete, aminek része valahol az, hogy az embertársainkat szeretjük, mert ugye Jézus is mondta azt, hogy ha a legkisebbek közül egyen megtettétek, akkor velem tettétek meg. Tehát, hogy Jézus azonosult, és amikor más ember felé szolgálunk, akkor Isten felé szolgálunk, de mégis. Tehát miért dicsőítünk ennyit? Isten szeretjük ezen keresztül. Ez az, hogy mennyi időt szánunk erre, ez egy prioritást fejez ki, és úgy gondolom, hogy ez az ige alapján teljesen helyén való prioritás. Ez a legnagyobb parancsolat, hogy szeressük Istent. És miért teremtett egyáltalán minket Isten? Miért alkotott meg? Ugye Isten, azt mondja János apostol, hogy Isten szeretet. És aki szeret, ugye szokták a Szent Háromságot is úgy leírni, hogy egy szeretett közösség, tehát hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem egymást szeretik. Tehát Isten maga szeretet, és Isten maga a kapcsolat. És azért teremtett meg minket, hogy tudjon szeretni minket. Minket szeretett kapcsolatra teremtett meg önmagával. Azért, hogy ő tudjon minket szeretni, és hogy mi is tudjuk őt szeretni. Mint ahogyan nekem is vannak gyerekeim, és a gyerekeim felém kifejezett szeretete, nem tudom elmondani, hogy mennyit jelent számomra. Aki szülő, ezt tudja, hogy miről beszélek. Isten is ugyanilyen vágyik a mi szeretetünkre, erre teremtett meg minket. És éppen ezért, emiatt a szeretet kapcsolat miatt nem elég az, hogyha tudunk Istenről dolgokat, ismerjük az igét, és tudjuk, hogy Isten ilyen olyan, amolyan, tudunk Istenről dolgokat, ez nem elég. Még azt is mondom, hogy ismerni Istent, ismerni őt, még ez sem elég. Ez volt végülis az én életemben is ez így zajlott, hogy volt egy pont, amikor, tehát egy szakasz, amikor mondom, ismertem őt, imádkoztam, tanultam róla dolgokat, volt kapcsolatom vele. De ebből a kapcsolatból ez a szeretett dolog, ez úgy hiányzott. El kell jussunk odáig, hogy nem csak ismerjük őt, és kapcsolatunk van, hanem szeretjük őt. Szeretjük őt. Honnan tudom azt, hogy szeretem őt? Ugye az ember szíve elég trükkös tud lenni. Honnan tudom azt, hogy szeretem őt? És János mondott erre pár dolgot, hogy ugye onnan tudjuk, hogy szeretjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Ebben azt lássátok meg, hogy tehát ez nem azt jelenti, hogy de jó, akkor én most elkezdem megtartani a törvény ír, és akkor én azzal szeretni fogom őt. Nem. Hanem az, hogyha a cselekedeteim Isten akaratához igazodnak, akkor az megmutat valamit, ami a szívemben történt, valami változást. De én ezt másképp akartam megfogalmazni, mert ez megint az én bizonyságtételem, vagy történetem, hogy ahogyan írja az ige, hogy a tanítványok visszaemlékeztek arra, ugye, amikor Jézus a templomból kikergette, korbácsot készített, és kizavarta onnan a városokat, meg a pénzváltókat. És Ugye azt mondja, a tanítványok visszaemlékeztek arra az igére, ahol megvan írva, hogy mert a te házad iránt féltő szeretet emészt engem. Tehát Jézus, amikor bement az Isten házába, az ő atyának, apukájának a házába, és látta, hogy ott mi történik, és mennyire távol van attól, amit elképzelt Isten, ő azt személyesen vette, magára vette. Őt azt bántotta. Tehát nem az, hogy hát igen, ez így nem helyes, meg de nem, ő ott érzelmileg, tehát zaklatott lett. És ugyanez hogyha Istent szidják, mondjuk, hogyha Istent vádolják, ha Isten nevét káromolják, megmozgat bennem valamit? Nekem ez volt az, amivel nekem küzdenem kellett, és el kell jutnom oda, hogy nem csukhatom be a fülemet bizonyos dolgok előtt. Igen, manapság szokták mondani, hogy attól még az nem oké. És volt olyan, mai napig így van, hogy ha valaki ezt, hogy is mondjam, nyilván nem olyan vagyok, mint egy idióta, hogy mindenki valakinek első szavára ugrok, de hogyha valakinél látom, hogy egy olyan dologról van, hogy újra és újra Isten nevét nem úgy használja, hogy kéne, akkor le fogok ülni vele egy pár szót váltani. És nekem mindegy, hogy kicsoda, tehát, hogy és meg fogom kérni, hogy légy szíves, ezt ne csináld, vagy legalább ne előttem, vagy nem tudom. Már jó pár ilyen beszélgetésem kollégákkal, amire esetek egyébként nagy részében pozitívan reagáltak. Igazából majdnem mindegyik alkalommal. Mert ne bántsák őt. Ő az én apukám. Ne bántsák őt. Én őt szeretem. Képzeld el azt, hogy valaki, akit nagyon szeretsz, és valaki őt bántja, hát hogyan fogsz arra reagálni? Tehát mondjuk, ha megnézünk egy édesanyát, és hogy a gyerekét valaki ízé bántani akarja, az édesanya jellemzően miszlikbe fogja tépni azt az embert. És mindegy, hogy egy ízé alacsony, ízé vékony termetű valaki, ha egy gyerekéről van szó, hogy édesanya, ott kőkövön nem fog maradni. Miért? Mert ennyire szereti. És ha megnézzük, hogy mint gyülekezet, hogyan szeretjük őt, én azt hiszem, hogy ugye említettem a dicsőítést, és ugye az atya, ezt János evangéliumban olvassuk, ugye, hogy szentségben és igazságban dicsőítsük őt, ilyen imádókat keres az atya. Ugye ezt a Samária asszonynak mondta Jézus. De ott megint a nyilvánvalót nézzük meg, hogy az atya imádókat keres magának. Az atya keresi azokat, hogy kik imádják őt, keresi azokat, hogy ki dicsőít őt. Isten vágyik arra, hogy dicsőítsük őt, és ezen keresztül elmondjuk neki, hogy szeretjük, mint közösség. Úgyhogy a dicsőítés az egyik módja, ahogyan mi kifejezzük a szeretetünket Isten iránt. Én azt gondolom, hogy egy másik módja viszont pontosan az, hogy Istennek a szíve ott van kint ebben a világban, ami tele van emberekkel, akiket Isten szeret, és nem ismerik őt. És hogyha az ő örömhírét, az ő ismeretét, a vele való kapcsolatot, mint olyat, elviszük ebbe a világba, és embereknek ezt elétárjuk, én azt gondolom, hogy ezzel is kifejezzük a szeretetünket ő iránta. Meg biztos vannak még egyéb módok is, nekem ez a kettő jutott eszembe. Menjünk tovább. Mi az, hogy első szeretet? Amikor ezen gondolkoztam, a Efézusi levél jutott eszembe. Gyorsan föllapozom. Efézus 3. És a 14-es verstől olvasom, ugye Pálnak ilyen kilométer hosszú mondatai vannak, úgyhogy megkerestem, hol kezdődik ez a mondat. Ezért meghajtom térdemet az atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig. És ugye, amit itt Pál mondja, hogy értsük meg minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, ez Isten szeretetéről szól. Isten szeretetének a mélysége, magassága, szélessége, hosszúsága. Ha valakitől megkérdezi, hogy tudod-e, hogy Isten szeret téged, vagy érted-e, hogy Isten szeret téged, és ha valaki azt mondja, hogy igen, értem, akkor ő a fejéből válaszolt, és nem a szívéből. Mert ezt nem lehet ennyivel elintézni, hogy igen, értem. Ugye ez olyan, mint amikor az ember, mondjuk egyetemen, amikor vizsgaidőszak volt, és készültem a vizsgára, és amíg nem lapoztam fel a könyvet, ki se nyitottam, addig tök nyugodt voltam. Hát rendben lesz az, és akkor vizsga előtti nap, kiítom a könyvet, miről is van szó? Itt ennyi minden, ennyire sok van még, ajajajajaj. Na, akkor kezdtem el aggódni. Tehát amikor az ember szembesül valamivel, valaminek a mennyiségével, mélységével, akkor jön rá, hogy én eddig nem is tudtam, hogy mennyi minden van itt. És ugyanilyen Istennek a szeretete, hogyha igazán közel megyünk Istenhez, és kapunk egy kijelentést Istennek a szeretetét, akkor vesszük észre, akkor értjük meg, hogy mennyire nem értettem én ezt eddig, vagy mennyire nem értem általában, amikor nem ezen a helyen van a szívem. Mi az első szeretet? Azt gondolom, hogy amikor először igazán ezt megtapasztaltuk, és megértettük, hogy Istennek a szeretete mindennél hosszabb, mindennél szélesebb, mindennél magasabb, mindennél mélyebb. Amikor először ezt megtapasztaltuk, ez az első szeretet. Mondtam nektek szerintem egyszer-egyszer már az én esetemben, én egy dologra most visszagondolok, Angliában voltunk kint, és már szerintem, hány éve lehetett, 10 éve már keresztény voltam, 10 éve megtértem, hívő ember voltam. De akkor volt az, hogy meghallgattam, és nem is először, többször kellett meghallgassam egy tanítást, egyébként Andrew Womacknek a Milyen az Isten valójában című tanítása volt. És nem tudom, hogy harmadjára, negyedjére hallgattam meg, és emlékszem, hogy autóparkolóban voltam, és éppen hallgattam, mert vártam valakire, hallgattam, és valami bekattant bennem. És azt éreztem, hogy a talaj elkezd távolodni a talpam alól. És körülbelül a fél méter magasan lehetem, nem szó szerint átvitt értelemben mondom, de ugye van az, amikor az ember a föld felett jár. És teljesen ezt éreztem, és konkrétan azt éreztem, hogy mintha a talaj távolabb lenne a talpamtól. Mert valamit megértettem Istennek a szeretetéből. Hogy Isten mennyire jó, hogy ő mennyire szeret. És ilyen tapasztalatom azelőtt nem volt. Sokféle tapasztalatom volt, sokféle fantasztikus, meg tök jó tapasztalatom volt, de Isten szeretete kapcsán erre tudom visszaemlékezni, és ez egy autóparkolóban volt, ahogy éppen fülesben volt a fülemben, és hallgattam ezt a tanítást. És ugye az ige azt mondja, hogy mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket, ezt az 1 Jánosból olvassuk. Tehát a mi szeretetünk Isten iránt mindig egy válasz Isten szeretetére. Amikor a mi első szeretetünkről beszélünk, ezért beszélek arról, amikor megértettük igazán Istennek a szeretetét, akkor fakadt a szívünkből egy ilyen válasz ő iránta. És hadd fűzzem ide hozzá, a Zsoltárokból olvasom 34:8-at, ugye ott nem jobb, hanem Zsoltárok. 34:8. 34:9, bocsánat, itt a számadás különböző verziók között picit más. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki hozzá menekül. És ugye nem véletlenül mondja ezt a Zsoltáros. Dávid. Dávid tudja, miről beszél. érezzétek és lássátok. Tapasztaljátok meg, hogy jó Isten. Egy tapasztalásról beszélünk. Egy megtapasztalásról. És hogyha neked ilyen még nem volt, vagy nem igazán volt, akkor én arra bátorítalak, hogy keresd ezt. Keresd ezt, éld át, tapasztald meg. Mert hidd el, hogy szükséged van rá. Szükséged van erre. Ez nem opcionális. Nem opcionális, mert minél inkább érezzük, hogy Isten mennyire szeret minket, annál inkább fogunk mi elváltozni, annál inkább fogunk mi másképpen élni, mások lenni. Isten szeretete formál át minket. Nem a helyes teológia, nem az igazság ismerete, nem az ilyen-olyan tapasztalások, a proféciák erőnek megnyilvánulása. Istennek a szeretete a mi szívünkben, amennyire azt megértettük, ez változtat meg minket. És ugye az első szeretet, miért első? Ez volt, amit felvetettem, ilyen kérdés, hogy miért első, van második? Hát igen, van. Meg biztos van harmadik is, hogyha van második, meg első. Mert milyen a szeretet? A szeretet idővel ugye változik. Szokták mondani ezt például egy házasság kapcsán, hogy ugye az ember, mikor megházasodik, akkor valahogyan van egy szeretet kapcsolat férj és feleség között. De ez idővel ugye ez így változik. És nem arra gondolok feltétlenül, hogy így elhidegülnek egymástól, hanem egyszerűen idővel a szeretet változik. Én hiszem azt egyébként, én úgy gondolom, hogy ez a változás, tehát a lila köd ugye elmúlik, szokták mondani, de tehát a szeretet ideális esetben tovább erősödik. Átalakul, de erősebb lesz. Egy másfajta szeretet lesz. Erősebb lesz. De ugye egy házasságban is, amikor már egy picit átalakult a szeretet, vagy másféleképpen szereti egymást egy férj és egy feleség, akkor is azért csak visszaférj egy csokorvirágot a feleségnek, csak meglepi ezzel az alamazzal, csak próbál egyfajta romantikát tartani a kapcsolatban. Mert az így hogy... Tehát ez egy jó dolog a kapcsolatban. Ez egy jó dolog. És a házasságban is ezt javasolják. Ugye van ez a vicc, amit biztosan hallottatok, hogy ugye a feleség megkérdezi, hogy ugye egy feleségnek ilyen szempont minden nap egy új nap, hogy neki a férjétől megerősítésre van szüksége, hogy szereti. És hogy szeretsz engem, és akkor férj meg ugye azt mondja, hogy hát mi, mikor összeállásodtuk, megmondom neked, hogy szeretlek téged, most mi a probléma? Igen, ez így működik, de a gyakorlatban a feleségnek igenis szüksége van arra, hogy újra és újra érezze, hogy a férje szereti őt. És Isten azt akarja, itt, amit a Jelenések 2-ből olvasunk, hogy ennél az első szeretetnél megmaradjunk. Megmaradjunk itt ezen a helyen, ahol az ő szeretete minket elér, átformál, megváltoztat. És az ige több helyen is szól erről, most Júdás leveléből olvasom, ez nem, aki nem ismeri, ez nem aki elárulta Jézust, hanem Júdás az úr testvére. Ugye egy fejezete van, 20-21-es verset olvasom, de már eleve itt a blokknak a tetejére az mondani, hogy maradjatok meg Isten szeretetében. És a 20-as vers így szól, 20-tól, ti pedig szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Hát igazságos dolog Istentől azt kérni, hogy nem tudom, a szívünk érezzen valamit? Fair dolog ez kérni, hogy most de érezzél valamit? Ugye erre lehet, hogy azt mondanám manapság egy ember, hogy az nem rajta múlik, hogy én mit érzek, hát az ige más képet fest lennénk. Az ige azt mondja, hogy igenis rajtunk múlik, hogy mit érzünk. Különben ugye nagyon egyszerű, Isten igazságtalan lenne, hogyha azt mondaná, hogy tér vissza az első szeretethez. Hát mit tudom én, hogy kell visszatérni? Nem. Egyébként meg is mindjárt megnézzük, mert meg is mondja, hogy hogyan térjen vissza. De itt is Júdás is azt mondja, hogy tartsátok meg magatokat, ezt ők csinálják. Tehát nekünk kell megtartani magunkat Isten szeretetében. Ezt mi csináljuk? Nyilván Isten segít, tehát azt mondja, a Szentlélek által imádkozzatok. Én azt gondolom, hogy a nyelveken szólásról van itt szó, vagy arról is van itt szó. De a lényeg az, hogy ezt mi csináljuk. Mindenkünk kell úgy élni az életünket, hogy Istennek legyen lehetősége, ideje, helye az életünkben arra, hogy ő szeretetét kifejezze számunkra. És olyan módon, hogy az minket tényleg átformáljon. Mert akkor így tudunk élni az első szeretetnek a helyén. És hogyha ott vagyok, akkor hogyan tartom magam ott? Tehát ez nem olyan, mint egy hogy az ember, nem tudom, mondjuk heroin függő, és akkor minden nap bekelője magát, és egyre többet kell mindig. Nem erről van szó. Ugye egy kapcsolatban van mindig egy hullámzás, de az ember ugye rendszeresen visszatér. Rendszeresen újra és újra visszatér. Tehát nyilván nem egy föntarthatatlan dolgot akar Isten, hanem egy föntarthatót. Hogy föntartsuk ezt a kapcsolatot ő vele. És hogyha megint a gyülekezetre nézzük, hogy hogyan tudjuk az első szeretetben megtartani magunkat. Én azt gondolom, hogy a közösségünk is azon kell dolgozzon, hogy Isten szeretete kijelentésre kerüljön mi számunkra. Hogy aki bejön, ugye Jézus is erről beszélt, hogy erről ismeri meg a világ, hogy az ő tanítványai vagyunk, hogyha szeretjük egymást. Hogyha valaki ide betoppam, Isten szeretetével találkozzon. Hogy mi magunk is keressük Istent, keressük Istennek a szeretetét, a Szentlélek által, hogy ő kijelentse ezt mi számunkra, és a közösségben is szeretet legyen. És hogy ennek legyen egy elsődlegessége. Na, és akkor nézzük meg az utolsót, hogy hogyan tudunk oda visszamenni, mit mond erről. Tehát ott van benne az ötös versben. Emlékezz vissza azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd, különben hamar eljövök ellened, és ha nem térsz meg, kimozítom gyertyatartódat a helyéből. Ugye itt nem arról van szó, hogy elkárhozik. Ugye eleve egy közösségnek ér, és a gyertyatartó az a látomásban van, hogy valami különleges módon Jézus ott volt e között a hét gyülekezet között, és voltak más gyülekezetek, amik nem voltak itt felsorolva. Tehát itt arról szól, hogy a közössége valamilyen más módon lesz jelen. Én így tudom értelmezni. Tehát itt, ezt csak azért mondom el, hogy itt nem arról van szó, hogy akkor el fog kárhozni bárki is, hogyha nem tér meg. Itt a megtérés, erről már beszéltünk, a megtérés a gondolkodásmódnak a megváltoztatását jelenti. Tehát arra hív, hogy másképpen gondolkozzon a gyülekezet. Tehát az első dolog, amit mond, hogy emlékezz. Emlékezz vissza azért, honnan estél ki. Emlékezz. Jézus is mondta azt, hogy a kemény szívnek az egyik tünete, hogyha nem emlékeznek. Ugye a tanítványok ott vannak a csónakban, a tó közepén, és Jézus egyébként pont nem sokkal azelőtt kétszer is megsokasította a kenyeret, meg a halat, és jól lakozott vele több ezer embert, és akkor ott elkezdenek beszélgetni, hogy úgy, nem hoztunk csak egy kenyeret, mit fogunk enni. Jézus megfogja a fejét, hogy srácok, tehát hogy így nem emlékeztek? Nem emlékeztek? És ez a kemény szívnek egy tünete volt. Mennyire fontos emlékeznünk. Mennyire fontos visszaemlékezni. Nem azért, hogy a múltba érjen az ember, de vannak ennek olyan, van egy olyan aspektusa, hogy én tudom, hogyha Isten valamit már nekem megadott, megmutatott, újra meg fogja tenni. nézünk egy gyógyulást, Isten valamilyen csávából engem kihúzott, valamilyen betegségből, újra meg fogja tenni, már egyszer megtette. És fejjel tudja az ember, hogy Isten számára bármi lehetséges, és ő szeret, és ő jó, ezért meg akar gyógyítani. Igen, de ha te egyszer ezt megtapasztaltad, átélted, és utána már tudsz rá visszaemlékezni, az a tiéd, az a te egy emléked, egy te bizonyságtételed, az egészen más módon fog rád hatni, mint hogyha fejjel tudsz valamit. Mert az már benned, ott el van tárolva. Az már egy meggyőződés. Emlékezz vissza, és ne csak tényekre emlékezz vissza, hanem az, hogy mit éltél át közben. Ez is egy olyan dolog, hogy ha igazán emlékszik az ember, és gondolkozik azon, hogy Isten mit csinált az ő életében, akkor legalábbis nálam ez tud így működni, nem mindig sajnos, nem mindig így van, de hogy érzések is feljönnek bennem. Hogy mennyire fantasztikus volt, amikor Isten ezt azt csinálta. Amikor emlékszik az ember, és igazán emlékszik, amikor forgat a szívében dolgokat, érzések is elő fognak jönni. Ha már valahol éltél, ha a kapcsolatod Istennel már volt valamilyen, és most nem olyan, ne fogadd el, hogy megváltozott. Ne fogadd el, hanem akarjál visszamenni oda. Akarjál visszamenni. És folytatni ott, ahol akkor voltál. És tudd, hogy ez lehetséges számodra. Lehetséges, mert ha nem lenne, az nem kérné Isten. Meg tudod csinálni. Lehetséges. Jó, mit csináljon az ember? Egyébként még emlékezz vissza, honnan estél ki, tehát hol voltál, ahol már nem vagy ott. Itt nem a kegyelemből való kiesésről van szó, amiről a Galata levélben ír Pál apostol, az ott teljesen másról szól. Hogyha valaki a megtérése után a Krisztusból tett hit helyett inkább a törvény cselekedeti által akar Isten előtt igaz lenni, akkor Krisztus már semmi haszna nem lesz a számára, és a kegyelemből kiesik, erről beszél Pál apostol, ez teljesen másról beszél. Tehát, hol voltál ahonnan? Úgyhogy a kiesés azt jelenti, hogy valahol lejjebb vagy. Tehát különben nem fölfelé nem esik az ember, lefelé szokott esni. És hogy menj vissza oda, ahol voltál, ahonnan valahogyan az élet így letérített arról a helyről és útról. Emlékezz vissza, és térj meg! Keményen hangzik, de mint mondtam, ez ennyit jelent, változtass meg, ahogyan gondolkozol, térj meg! Ez miért fontos? Beszéltem az érzésekről is. Ahogyan gondolkozol, ez egy igazság, ami hiszem, hogy így van. Ha az ember, ugye ismeritek a viccet, a róka, a nyuszika, meg a fűnyíró, vannak különböző verziói, ahogyan ugye, hogy is van, hogy a nyuszika megy a rókához, hogy kölcsönkeri a fűnyíróját, mert ő éppen lerobbant, és akkor, ahogy sétál ugye a róka felé, így gondolkozik azon, hogy ez a róka múltkora kapácsi adta oda, ez egy olyan súmó alak, meg mondta a medve, hogy neki meg a nem tudom mit talicskát nem adta oda, ez a róka igazából ilyen alak, és akkor becsönget a rókához, és róka kinyitja, szia nyuszika, és akkor mondja nyuszika, hogy tudom mit róka, menj a csodába a fűnyíróddal együtt. Ez egy, annyira jól leírja az emberi viselkedést ez a vicc. De mi ennek a viccnek a tanulság, hogy a nyuszika azon gondolkozott, hogy a róka mikor nem adta kölcsön, és kinek a dolgokat. És fölhúzta magát rajta, és az érzései, amin gondolkozott, abból fakadtak. És ez zúdított a róka nyakába. Szegény róka meg csak pislogott, hogy itt mi történik. De az ember ilyen, hogyha az ember valami sokat gondolkozik, az érzései ahhoz fognak kapcsolódni. Tehát térj meg, változtass meg a gondolkodásmódodat, más dolgokon gondolkozz, más képen gondolkozz. És ezt meg tud változtatni, nem egyszerű egyébként, az erőfeszítést igényel, de elérhető, egy kis tudatosságot igényel, és ha ezt megváltoztatod, akkor az érzéseid is meg fognak változni. És ez azért fontos, Mert az érzéseid viszont neked erőt fognak adni, és energiát fognak adni. Ha az embernek az érzései egy bizonyos irányban, tehát azokban az érzésekből fakadnak cselekedetek, akkor azokra van ereje. Ezért fontos ez. Térj meg, változtasd meg a gondolkodásodat, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Cselekedd azokat a dolgokat, amiket akkor csináltál, amikor Istennel olyan kapcsolatod volt, hogy az ő szeretetének a mélységét, magasságát, széltét, hosszát értetted, érezted, tapasztaltad. A cselekedeteknek van jelentősége, azt mondja ugye Jakab, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Nem azért, mert a cselekedetekből hit fakad, hanem az igazi hitből fakadnak cselekedetek. És ha valaki igazán megtér, ott lesznek cselekedetek. És a cselekedetek... Hogy mondjam ezt jól? Ha az ember csinál dolgokat, nem azért, mert... Itt már a motivációkat kell jól fölmérni az ember magában, de ha az ember csinál valamit, amivel kifejez valamit, ami benne van, ezzel valóságosabb lesz a számára. És lehet, hogy nem csak számára, lehet, hogy akkor lesz igazán valóságos. Bocsánat, a kicsit túl filozofikus vagyok, de a cselekedeteknek, tetteknek van jelentősége. Van jelentősége, mert egy olyan valóság alakul ki az életedben, rajtuk keresztül, ami nélkülük nincsen meg. Próbálok egy példát keresni erre. Lehet akár mondjuk, tehát hogy bármi, amit azért teszel, ugye Jézus pedig arról beszélt, hogy valaki csak egy pohár vizet ad inni a kicsinyeknek, az én nevemben nem múlik el az ő jutalma. Ezt mondta. Egy ilyen apróság, hogy valakinek oda viszek egy pohár vizet, mert Jézus azt mondta, általában ez egy jó taktika, hogy bármit olvasunk az igéből, hogy csináljunk valamit, akkor azt megcsináljuk. Nem kell túl spiritualizálni, azt engedelmességnek hívják. Egy ilyen apróságot megcsinál az ember csak azért, mert Isten azt mondta, hogy ilyet is csináltunk őnek engedelmeskedve. Egy ilyen apróság. Ha megnézed a szíved, milyen állapotban lesz utána, egy picit közelebb lesz Istenhez, úgy fogod érezni, úgy fogod tapasztalni. Ne hanyagold el. Az ige is ezt mondja, hogy cselekedd az előbbi cselekedeteket. Jó, szerintem én itt fejezem be. Slide-on van bármi is? Szuper. Várjál, most popular, tehát akkor ez nem időrendi. Jó. Nézzük akkor menjünk időben, Anonymous. Ez az ige szerintem összefoglal sok mindent, amiről ma szó van, János 15-12. Ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Igen. Igen. Ez a gyülekezeti kontextus, amiről beszéltem, főleg ott látom, de igen. Igen, igen, igen. Köszönöm. Mr. D, vagy Mrs. D, de szerintem Mr. D. Nézzük meg. De az, hogy mind gondolkozunk sokat, az nem a szívünkből ered. Tehát, ha meg akarjuk változtatni a gondolkodásunkat, nem a szívünket kell megváltoztatni. Nyilván összefügg a kettő, van oda-vissza hatás, tehát hogy ez mondjuk az ember a szívében nagyon aggódik valamiért, akkor a gondolatok körül járhatnak. De, hogy is mondjam, pláne manapság ugye ez a információs korszak szokták mondani, vagy info age, amiben élünk. Nem tudom, hogy ki mennyi időt tölt egy nap online újságolvasással, facebookozással, vagy ilyesmi. De például, tehát ott nem a szívből fakad, hanem egyszerűen csak így az ember megnyitja a monitor, néz, és így át van mosva az agya. És hogyha arról olvasunk, hogy nem tudom, ez a politikus ezt csinálta, ez a politikus azt csinálta, amaz csinálta, akkor a végén azt fog az ember érezni, hogy ez a politikus. Tehát, hogy nem bonyolult, Olvasom, hatással van rám, a szívemben azt fogom érezni. Tehát, pardon? Miért olvasunk? Hát őszintén szólva a legjobb taktika, és nem vagyok a legjobb példa erre, de legalább én értem ezt a gyerekeimból. Okay. Tehát a legjobb az, hogyha az ember minél kevesebbet szerintem olvassa ezeket az újságokat, és próbál a tényekre szorítkozni. És nem ilyen, hogy véleménycikk, meg... majd érdekelne a újságírónak a vélemény is erről, mit gondol le, az majd egy külön... Igen? Oké. Okay. Szóval én azt gondolom, hogyha van is visszahatás, már pedig van visszahatás, de én erősebbnek látom ezt az összefüggést, hogy ami körül forognak az ember gondolatai, tehát nem az érdéseink körül forog az ember gondolata. Legalábbis én nálunk ez a családban így van, hogy megkérdezik, hogy vagy, és akkor így, mi van, az mit jelent a kérdés, hogy hogy vagy, kit érdekel, hogy vagyok, teendő van, ezekkel foglalkozni. Tehát nem pörgünk nagyon az érdéseink körül. Nem határozzák meg a gondolatainkat, mert nincs rá idő, nincs rá, meg jellemzően ez, tehát a negatív kontextusban ezt jó is blokkolni. Pozitív kontextusban lehet tudatosan ennek teret adni, hogy egy pozitív érzésből fakadjon a gondolatok. Ez az én tapasztalatom. Nem tudom, lehet, hogy ha másnak más a tapasztalata, akkor... De az biztos, hogy ezek az összefüggések, ezek állnak szerintem. Nem tudom, mennyire ez válasz a kérdésre, vagy a felvetésre. Valamennyire. Igen. Igen. Nem mondjad. Igen. A bűnöket sorol fel, hogy... Igen. Igen, igen. Bonyolult viszont ezek az összefüggések, ezek szerintem állnak, és hogyha ebben nem tudatos, akkor tudja a szívét befolyásolni. Tudja a szívét befolyásolni. Jó. Még van egy pár percünk a Slido-t, akkor köszönöm szépen. Én arra gondoltam, hogy a felvételt el is kérlek szépen le.